1791. augusztus 15. Ekkor született Kartalon Petőfi Sándor édesapja, Petrovics István. Innen indult útjára az ügyes vállalkozó, aki gazdasági sikereinek csúcsán több mészárszéket üzemeltetett a Duna-Tisza közén, sőt, kocsmát is bérelt és működtetett. Nem járt a közgázra, hisz Angliában még csak ekkor vetették meg az elméleti közgazdaságtan alapjait, de a vérében volt a vállalkozás. Egyik versében meg is jegyezte költővé lett fia:
nem lehet csodálni, csak húsvágáshoz ért. Nem sok hajszála hult ki a tudományokért.
Ha a tudományokban nem is, a szakmájában rendkívüli jártasságra tett szert. Alázatosan végigjárt a szamárlétrát, majd önálló vállalkozásba kezdett. Szabad szállás, kiskörös, kiskunfélegyháza, így terjeszkedett a mészárszék és a kocsma birodalom. A maga korában kiváló cégvezetőnek számított, azonban a versenyben mégis belebukott. Az 1838-as Dunai árvíz elvitte az ingóságaikat, alkalmazottja átverte, kihelyezett hiteleit nem fizették vissza. Ezzel a sikertörténet véget is ért. A mi történetünk pedig itt kezdődik. A Petőfi apja nem is, de mi azért már tudhatjuk, hogy milyen összetevői lehetnek a versenyképességnek. Több tudományterület is kutatja, hogy milyen tényezők kellenek ahhoz, hogy igazán sikeresek lehessünk. Magyarország a 133 országot tömörítő Világgazdasági Fórum 2009-2010-es versenyképességi ranglistáján az 58. helyet foglalta el. Hogy ez jó vagy rossz, a szakemberek segítségével fogjuk kideríteni.
A budapesti Corvinus Egyetem Rajk László szakkollégiumában vagyunk. Az egykori gazdasági miniszter, az egyetem professzora, Csikán Attila még pályakezdő tanársegédként alapította a kollégiumot, amelynek azóta is igazgatója. Az egyetemet versengő szakkollégiumok rendszere veszi körül, a Rajk csak egy a sok közül.
Szervusztok, most azért jöttünk össze, hogy a féléves kurzusnak a záró megbeszélésén megnézzük azokat a feladatokat, amelyekkel befejezzük ezt a fél évet, és hát amiben számot is tudtok adni arról, hogy mit és hogyan vettetek ebből a kurzusanyagból.
A Minden Tudás Egyeteme versenyképességről szóló előadását tartó Csikán professzor a téma alaposabb és konkrétabb körüljárása érdekében saját kollégistái között hirdetett versenyt.
A kurzus során beszéltünk sokat arról, hogy a globális gazdaságban milyen nagy jelentősége a nemzeti versenyképességnek, milyen nagyon sok különböző nemzeti és globális tényező befolyásolja azt. Beszéltünk ugye arról, hogy ennek a jelentősége a válságnak a hatására az elmúlt években még növekedett is, hiszen látjuk azt, hogy a nemzetállamoknak a gazdaságpolitikája milyen nagy mértékben befolyásolja a vállalatoknak, illetve a piacoknak a versenyképességét. Arról is volt ugye szó, hogy Magyarország jelentősen visszaesett az elmúlt nagyjából 10 esztendőben ezekben a versenyképességi rangsorokban, és nagyon jó lenne, hogyha ezen valamilyen módon lehetne változtatni. És ahhoz, hogy változtatni tudjunk, ahhoz az első lépés az, hogy megismerjük a helyzetet. Szó volt arról, hogy milyen nagyon sok tényező befolyásolja a versenyképességet, nyilván ezeket mind nem tudjuk végigtekinteni, de én kiválasztottam 5 olyan területet, ami alkalmas lehet arra, hogy megnézzük, hogy mik is azok a dolgok, amelyek befolyásolják a versenyképességet, ráadásul pozitív példákat igyekeztem keresni, olyanokat, amelyeknek a segítségével látjuk azt, hogy hogyan lehet haladni előre ezen az úton. Most itt van 5 boríték, mint az 5 borítékban van egy-egy téma, most kettesével fogtok csoportot alkotni, úgyhogy tessék akkor minden csoportból valaki, aki elég bátor, az álljon neki és húzza. Két hét múlva összejövünk megint, és akkor megbeszéljük, kiértékeljük azt, hogy egyes témaköröket illetően mire jutottatok.
Első feladat. Menj el egy piacra, keress egy vállalkozót. Derítsd ki, hogyan készül a napi versenyre, miként bánik a törzsvásárlóival, a beszállítóival, és hogyan figyeli a konkurenciát. Keress egy sikeres, fiatal, innovatív vállalkozót. Tudd meg, hogy mi teszi sikeressé a vállalkozását. Keress az országban egy olyan eseményt, ami hozzád hasonló fiataloknak nyújt megmérettetési lehetőséget az innováció területén. Mutasd be egyet Magyarország legversenyképesebb exporttermékgyártói közül. Tudd meg, hogy miért éri meg a cégnek Magyarországon termelni. Kikkel működik együtt, hogy a sikerét megalapozza. Járj utána, hogy hogyan lehetne az egyik legsikeresebb magyar termék, a bor, világszinten még versenyképesebb.
Én pedig most hátradőlök és nézem, hogy egy hét alatt a 10 fiatal hogyan és mit tud meg a versenyképességről. Na ez, verseny a javából.
Álmos szemek, álmos gondolatok, amit aztán a véres környezet hamar elhessen. Sebény Gabi és Molnár Tamás a vállalkozói lét nehézségeit mutatja be a budapesti nagyvásárcsarnokban, Petőfi apjára emlékezve, egy mai mészárszéken, azaz hentesnél kezdik a feladat megoldását. Jól látják, Gabi egyedül van. A pontossággal folytatott versenyben Tamás lemaradt.
A feladatból azt hoztuk ki, hogy megkérdezünk egy hentest, hogy mi hogyan készül a napi versenyre, mik a titkai, a trükkjei. És most a Tomit várom, majd remélem megjön hamarosan.
Jó reggelt!
Isten hozott benneteket a kis versenyben, gyertek beljön.
Köszönjük!
Tudtok egy kicsit a proszektúrán is tevékenykedni. Mire vagytok kíváncsiak ezzel kapcsolatban? Ez egy félsertés, illetve hát négy darab.
Hogy kell szétszedni?
Fú, hát ez egy nagyon érdekes dolog. Mivel hogy a kollégáim már leszették róla a lapockát, így hát az első mozdulatot nem fogom tudni bemutatni. Nagy dolgok nem történnek. Itt is van egy kis momentum a versenyből. Akkor jó versenyben az ember, ha olyat tud csinálni, amit a másik vagy nem csinál, vagy nem akar megcsinálni, vagy többet, vagy jobbat nyújt, akár szolgáltatás, akármilyen téren, mint a többi. Mindig mindenki másképp csinálja. Volt erről egy ilyen dal is talán. 1, 2, 3, 4 és 5.
De elsősorban vágóhidaktól vásároltak, vagy?
Elsősorban igen, és másodszorban kistermelőktől is. Tehát akinek nem sok állatja van, vagy állata van, mindegy, hogy mondom, és tisztességesebben állnak a dolgoknak. És hajlandóak vagyunk érte akár több pénzt is adni. Mert szerintünk a világ az errefele kezdett el indulni, hogy talán az emberek egy picit tudatosabban vásárolnak, mint mit tudom én pár évvel ezelőtt.
A pult és a pénztárgép mellől érezhető egyfajta tudatos vásárlói magatartás. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a vásárlónak nagyon sok szempontot kell mérlegelnie, mielőtt meghozza döntését, kinél és mit vesz. Azaz, kinek ad előnyt a versenyben.
Minőség.
Frissesége alapján.
Én úgy választom a hentest, aki nem csap be, mert általában kérek borjút, azt mondják, hogy az borjú, hazaviszám, és utána előbb szétfő a kukta, mint a marhahús, amit kaptam, borjú árába.
Megnézem mindig az árut. Szépek, ugye? Most nagyon meleg van, és általában ilyenek a csúcsok.
Az árnak mekkora szerepe van?
A mi vevőinknek az felfogása másabb talán, mint az átlagos embernek, hiszen nem azt nézi elsősorban, hogy mennyiért veszi az árut, hanem inkább azt nézi, hogy hazaviszi, és nem kell vele semmit sem csinálni, és innentől jön elő az a dolog, hogy mitől tudsz egy picit jobb lenni, mint a másik, vagy mitől tudsz egy picit többet nyújtani, mint a másik.
Mennyit számít a személyes kapcsolat a vásárlókhoz?
A legtöbbet, a legfontosabb. Hiszen a mai világban mindenki rohan, az emberi értékek én szerintem egyre jobban kezdenek ellaposodni, tehát olyanok, mintha talán nem is lennének, és talán lehet, hogy még ebből is tudunk egy kis plusz nyújtani a vásárlóinknak.
Vannak állandó standjaim, zöldségesnél is, meg húsosnál is. Sőt, van olyan, főleg a gyümölcsösnél, ami ki van, félre rakja a szebb árut, vagy figyeljünk.
A vevőnek egyszerű a dolga. Ő választ a sok hentes vagy a sok zöldséggyümölcsárus közül. A kereskedő számára azonban minden vevő egy. És ezt az egy vevőt sok kereskedő próbálja a saját pultjához vonzani.
Odaadom marha felsel árába, és puhább lesz meg jobb, jó? Tamás, ennyi a történet lényege.
Küzdelem minden egyes vevőért.
Egyébként hogyan különbözteted magad a konkurenciától?
Hogy figyelj, menjetek egy nagy kört, nézzetek körül a csarnokban, nézzétek meg, hogy néz ki a többi pult, mennyi áru van kirakva, hogyan van kihelyezve. Ennek ellenére itt látjátok, hogy mindenből kevés van kitéve, de az kulturáltan néz ki. Aki egészségesen gondolkozik, az itt fog megállni.
Késő kisasszony, parancsoljon, drága.
Ezt a malacot szeretném.
Egyben vagy szeretel, vagy becsomagoljam, vagy itt tetszik fogyasztani?
Itt. Igazából azt szeretném megkérdezni, hogy ismeri-e a Gályósit?
Sejtettem, hogy valami rafinéria van ebben, persze, hogy ismerem.
Konkurenciának látja-e sem?
Nem, Józsi egy ügyes kis szakember, igazából konkurensem nekem, de jó értelme véve konkurensem, mert ő látom, hogy ő az, aki olyan húsokat ad, meg úgy szolgálja ki a vevőket, ahogy én.
Változtatott a Józsi, amióta itt van, valamit azon, ahogy, amit ön csinál, vagy ahogyan ön csinálja? Tanultak egymástól?
Na, én vagyok 46, ő meg 20 valamennyi, plusz áfa. Nem, elég sok mindent, hál' Istennek, tőlem lesett el a Jóska, és azt tudta még egy kicsit az ő szája íze szerint fokozni, szebbé tenni, de megvannak a saját kis kreatív ötletei a fiúnak.
És van, amit ön tanult el tőle?
Józsikától? Igen, az alkudozást. Lehet tőle is tanulni.
Szia, Vidák úr! Az egyik séf barátom. Gyere be, Zoli bácsi! Legyünk be a hűtőbe. Ez egy nagyon bizarr dolog.
Mennyi költség jár ezzel, hogy mindent el kell számlázni, nem tudom, mindent be kell vallani?
Mennyi költség? A nyereség javarészét elviszi a költség, de nem ezért csináljuk. Azért csináljuk, mert jót akarunk adni az embereknek.
És mi az a szabály vagy előírás, aminek legkevésbé látod értelmet, és megnehezíti az életedet?
Az ANTS-nek vannak furcsa szabályai, én úgy gondolom. Zoli?
HCCP-rendszer, amit nem hoztam.
Tessék? HCCP-rendszer, amit tulajdonképpen vezetünk, de effektíve senki tulajdonképpen nem ellenőrzi.
Milyen kiskapukat tud használni egy hentes? Vagy milyen trükkök vannak ezeknek a szabályoknak a megkerülésére, hogyha azok feleslegesek?
Nem feltétlenül kell megkerülni a szabályokat, inkább talán kicsit lazábban kell talán őket venni.
Konkrét
dolgokra vagy kíváncsi? Nézd, hogyha elárulnánk, onnantól fogva lehet, hogy nem a mi titkunk maradni.
Ellenőrzéseknél nyilvánvaló, hogyha egy ellenőrző hatóságot, munkaügyi felügyeletet vagy APEC ellenőrt meg lehet korrumpálni, talál valamit, hiányosságot, szabálytalanságot, és ezek után vagy ő ajánlja fel, vagy pedig az üzletfél, vagy a vállalkozó mondja, hogy hát el lehetne ezt intézni másképp, és ezt el lehet intézni, ez egy verseny torzulás fog jelenteni a piacon, mert egy szabályszegő az mégis meg tud menekülni a szabályszegésnek a következményeitől. Ez egy nem jó a versenyképesség szempontjából, hogy ez egy bevett szokás.
Kérdés? Várom. Egy levezető kérdés? Bátran.
Mondjuk, hogy mi az ott fönt a sarokban?
Melyik sarokban?
Úgy néz ki, mint egy permetező kávében.
Várj, melyik a permetező? Tehát neked melyik a permetező?
Ami ott van támaszt, annak ott van.
Az egy nagyon régi, ősrégi burkatöltő, hastöltő úgy hívja. Ennyi. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Kikísérlek benneteket. Hölgyem? Uram?
Mennyi ismerős szó, mennyi ismerős fogalom, és még csak az első csapat feladatán vagyunk túl. Vajon miért van az, hogyha ilyen jól ismerjük ezeket a szavakat, kifejezéseket, akkor a hétköznapi életben mégsem használunk ilyeneket? Vagy Hamletnek van igaza? Mindez csak szó, szó, szó.
A Boldog Vanda és Szabó Barna alkotta páros egy piacot keres föl. Ez azonban csak vasárnap, és nem is minden vasárnap van nyitva. A VAMP művész vagy művészeti piac, amelyet Matthay Desréka, Mosshammer Kinga és Mátrai Krisztina alapított még 2006-ban. Bármit lehet találni, a Lego fülbevalótól kezdve, a bicikli gumi belső pénztárcán keresztül a hanglemezből készült táskáig.
Elég bevállalós.
Ezt megvetném.
Kínáltak benneteket egy sütivel?
Köszönöm szépen.
Én nem kérlek,
köszönöm.
Persze. Ezek mágnesek. Uh-huh. Ezek zsebtükrök az egyik oldalon.
Zsebtükrök?
Aha. Kartmentes üvegből. Többi kitűző.
Régóta van Pulse?
Egy olyan 3-4 éve.
És ezen kívül van másik ilyen hely, ahol el tud adni az árukat?
Aha, egyrészt online, tehát van egy saját webshopunk. Másrészt meg több ilyen kisebb dizájnboltban ott vagyunk a városban.
Akkor nincsen saját boltotok, vagy ilyesmi.
Saját boltunk nincs is rá szükség.
Szerinted mitől sikeres a VAMP?
Hát talán attól, hogy nincs más ilyen. Nincs más olyan felület, ahol közvetlenül a művészek találkoznak így face-to-face. Tehát egy vitrinhez képest, amikor csak megnézik egymás termékeit, ahhoz képest itt tudnak is róla beszélni.
A VAMP ügyvezetője Matthay Desréka.
Szabó Barna.
Réka eredetileg közgazdász. A közgázon és a College of Europe-on végzett nemzetközi kapcsolatok szakon. 2009-ben pedig már ő kapta meg az év üzletembere címet a merész újító kategóriában.
Ami nagyon-nagyon fontos, hogy egy jó üzleti modellt kell kitalálni, ami bővíthető, fejleszthető és olyan alapelvekre épül, ami értékeket is képvisel, együttműködéseken alapul, tehát összehozza ugyanabban a szektorban működő szereplőket, és nekik teremt egy olyan platformot, ahol ők jobban tudnak érvényesülni.
Egy ilyen sikertörténet láttán joggal vetődik fel a kérdés, hogy ez másoknak miért nem megy.
A versenyképességünk azért alacsonyabb, mint a legjobbaké, mert én úgy érzékelem, hogy az átlagos magyar vállalkozó azért hamarabb megelégszik, mint mondjuk egy átlagos amerikai, mondjuk egy Facebook alakító, és az intézményeink is inkább óvni próbálják a vállalatokat, mint hogy kitenni a versenynek, és ebben az üzletben a legjobb dolog, ami kihozza a versenyképességet, az az, hogy keményen kell küzdeni.
Az elején mindenképpen nagyon nagy nehézség volt az, hogy egy kezdő vállalkozásra is ugyanazok az adminisztratív terhek hárulnak egy kis mikrovállalkozásra, mint a nagyobbakra, tehát semmi differenciáltság nincsen. Másrészt pedig, ami mai napig is egy hátráltató tényező, vagy tulajdonképpen egy nehézség, hogy a magyar társadalomban nincs meg az alapvető bizalom, ami az együttműködéseket segíteni.
A magyar társadalom kohéziójával vannak problémák, és ezek a kohéziós problémák, ezek négy különböző területen jelentkeznek. Az egyik az a társadalmi szerkezet, de nem a társadalmi egyenlőtlenségeknek a nagysága, hanem a társadalmi egyenlőtlenségek létrejöttének az elfogadottságával vannak Magyarországon problémák. A második, ez egy ilyen gazdasági kultúrával kapcsolatos véleményzavarok, attitűdzavarok. Nem az lenne itt a feladat, hogy mindenki ugyanúgy gondolkodjon, ugyanazokat az értékeket vallja, hanem legalább az előrejutással, a társadalmi normák betartásával kapcsolatosan hasonló elképzeléseink legyenek. A harmadik az az intézményi szerkezet és az intézményekbe vetett bizalom. Ebben a tekintetben is vannak kohéziót zavarok Magyarországon. És a negyedik az pedig a társadalmi kapcsolatoknak a szerkezete, az egymáshoz és a másokhoz fűződő rendszeres kapcsolataink.
Nem csak nekünk érdemes a külföldi példákra figyelni. Több jel is arra mutat, hogy bennünket is figyelnek.
9 éve ékszerezem, és 4 éve csinálok egy típusú fülbevalót, és most jött ki erre a vására egy belga csajszi, és azt hittem, hogy az enyém van rajta, és már legalább egy olyan másfél évesnek gondoltam, mert hát úgy nézett ki, azért hordva minden romlik egy kicsit, és kiderült, hogy egy hete vette Belgiumban, és megnéztem közelebbről, és akkor vettem észre, hogy ez kb. Az én cuccom, csak lemásolva. És megmondom őszintén, hogy én ennek örülök. Tehát talán ez bizonyítja igazán azt, hogy jó az, amit csinálok.
Röviden tudnál pár szót szólni arról, hogy mik a terveitek a jövőre nézve? A
kreatív ipar az Magyarország szempontjából egy olyan kulcságazat lehet, ami jelentősen növeli az ország versenyképességét, és ehhez pedig arra van szükség, hogy ez a szektor közösen tudjon fellépni. Ezért egy klasztert hozzunk most éppen létre, és ez a klaszteresedési folyamat, ez a következő lépés a VAMP életében.
A klaszterek együttműködő szervezetek. Ezek fő célja az, hogy egy földrajzi térségben hasonló tevékenységet, vagy egymást kiegészítő tevékenységet végző vállalkozások versenyképességét javítsák.
Igen, ez telefontartó.
Mit a bizonyolod?
Igen, kortárs képzőművészek munkáit használom, meg gyerekeink rajzai.
És miért jó az embereknek, hogyha ilyen dolgokat vesznek, és nem mondjuk egy ilyen hipermarketben vesznek egy pénztercet?
Hát mert ez egyedi. Ez itthon készült, ott a kezdő nyoma.
És így, hát egy kemény kérdés, de így meg lehet ebből élni?
Hát mi ebből élünk már 13 éven, az
Istenben. Mi a versenyképesség legfontosabb tényezői nála?
Kiszámítható adórendszer, kiszámítható szabályozási rendszer, illetve hát a szereplők szempontjából nagyon fontos, hogy hosszú távon stratégiailag gondolkodjanak.
Akkor ez már 4 éve, és ennél szeretném maradni.
Hát én amikor egyébként eldöntöttem, hogy tehát egy évig csináltam ezt párhuzamosan, hobbiként, és egy év után döntöttem úgy, hogy akkor csak a VAMP-al fogok foglalkozni, tehát főállásom lesz a VAMP. Akkor úgy gondoltam, hogy ez nem egy visszafordíthatatlan folyamat, tehát hogy ez egy nagyon jó dolog, én ennek adok egy pár évet, hogy ez kinője magát, de nem elképzelhetetlen, hogy másfelé fog vinni az élet.
Ha jól értem, akkor azok, akik helyi szinten konkurensek, egy nagyobb, esetleg nemzetközi cél érdekében hajlandóak az együttműködésre. Buksa Miklós és Zulik Ákos Győrbe tart.
A fosszilis energiahordozók ára évről évre egyre magasabb. Nincs a világnak olyan pontja, ahol ne gondolkodnának a szakemberek a helyettesítésükön. A hazai fejlesztések bemutatására nyújt lehetőséget a Széchenyi futam Győrött, amelyen kizárólag alternatív meghajtású járművek állnak rajthoz. Ezek a járművek lehetnek saját építésűek vagy átalakítottak, hajthatja őket elektromosság, napenergia, hidrogén vagy akár sűrített levegő.
Sziasztok! Tegnap délután érkeztünk le Győrbe a Széchenyi futamra. Itt ugye alternatív hajtású járművek készítőivel fogunk találkozni.
Én például felkerestem a HiGo csapatát, akik hidrogén meghajtású kisméretű városi járműveket építenek.
Én pedig az elektromos járműveket készítő Vilis Istím készítőivel fogok beszélgetni.
A HiGo az a csapat, melynek bizonyos tagjai másodpercek alatt képesek banánhéjból és szempillaspirálból is működőképes áramátalakítót készíteni. Sikerük titka talán pont az lehet, hogy több különböző szakterületet képviselő kutató és mérnök dolgozik ugyanazon a járművön egyidejűleg. A kezdő csapat az ELTE kémiai és matematikai intézetéből verbuválódott. Főleg hidrogén technológiával foglalkoznak.
Meg tudnám mondani idén, mit tudnak a prototípusaitok?
Hát ez a HiGo 2.0 vagy 2.1-es változat, ez hidrogénben tárolja az energiát, és tüzelőanyagcella segítségével alakítja át elektromos árammá, és ez az elektromos áram hajtja meg a kerekeket. Ez már egy hosszú folyamatnak az eredménye, gyakorlatilag a harmadik Széchenyi futamon indultunk először. Először egy kis cellával, aztán egy 500 wattos cellával, tavaly egy 1 kW-os cellával, most egy 2 kW-os cellával, és ugyanígy bővült a motor is hozzá. A finanszírozás az, az olyan, hogy mi alapvetően azt határoztuk el, hogy piaci alapon finanszírozzuk. Tehát
állami támogatás egyáltalán
nem is, nincs benne, nem is szerettünk volna, mert azt gondoltuk, hogy ez egy olyan projekt, amire sokan rá tudnak mozdulni. Annyi van, hogy mi a kutatást most nem kutatásként adtuk el, hanem marketingként.
Megkérdeztetem, hogy miért nem akartatok így állami támogatásba vele menni?
Hát akkor körülbelül mi mindig az 1.0-as változatnál se tartanánk, mert mire egy pályázatot megírunk, elbírálják, kifizetik vagy nem, meg mire, szóval az nagyon hosszú folyamat, és mi tényleg azt szerettük volna, hogy ez egy piaci alapon valósuljon meg, mert hát ezeket a járműveket az embereknek fejlesztjük, nem a laboratóriumi körülményeknek.
A magyar versenyképességnek szerintem a legfontosabb hátadatott jelenzője, hogy a magyar állami intézmények azok nem segítik abban az értelemben a technológiai fejlődést, hogy rákényszerítik az embereket az innovációra, hanem egy széles teret adnak arra, hogy az emberek megpróbáljanak ilyen mutizással, meg kijátszással pénzt szerezni. Ameddig ez így van, addig egyszerűbb az állammal mutizni, mint a világpiacon helytállni.
De egyébként az, hogy miért kezdtük el, ez is egy jó kérdés, mert igazából azért kezdtük el, mert ugye mi tűzanyag, tehát én mondjuk a speciál meg itt a ELTÉS csapat tűzanyagcellákkal foglalkozik, és hát laborban ezeket rendkívül unalmas tesztelni. Viszont ha beülünk egy járműbe és megyünk vele, hát már is sokkal izgalmasabb a tesztelés, úgyhogy ennek a járműnek az is a másik tulajdonság, ez nem csak egy egyszerű jármű, hanem egy tesztlabor, egy mozgó tesztlabor is.
Magyarországon így hogyan lehetnénk így versenyképesebbek, hogyan lehetne azt így elérni?
Én azt gondolom, hogy Magyarországon nagyon sok jó versenyképességi tényező, jó a versenyképesség mutatói, viszont nyitottabbnak is kell lennünk, tehát a világpiacba kell gondolkoznunk, mert egy innovatív termék olyan nagy befektetést igényel, hogy egy 10 milliós piac soha nem fogja kitermelni.
Szerinted mire lenne szükség ahhoz, hogy Magyarországon mi kellene megváltozon ahhoz, hogy az innováció az így természetessé váljon?
Hát azonban sokkal nyíltabbnak és kooperatívabbnak kellene lennünk a világgal. Tulajdonképpen egyfajta kultúraváltásra van szükség. Nem mi vagyunk, nem mindenben vagyunk a legokosabbak, nem mindent nekünk kell kifejleszteni, hanem egyfajta befogadó képességünknek kellene arra lenni, hogy a világnak ezeket a különböző folyamatra be tudjunk kapcsolódni.
A társadalmi bizalomnak két fontos aspektusa van. Az egyik az intézményekbe vetett bizalom, a másik az egymásba vetett bizalom. Az utóbbi tekintetében Magyarország nemzetközi összehasonlításban nem áll rosszul. Az alsó közepes szinten helyezkedik el.
Ami Magyarországon alacsony, az az intézményekbe, és elsősorban a közintézményekbe vetett bizalom. Ez nyilvánvaló egy olyan társadalmi anomália, amelynek gazdasági, társadalompolitikai és mindenféle egyéb negatív hatásai is vannak.
6-7 évvel ezelőtt, amikor elindult az első Széchenyi futam, egy másik fiatal csapat is szerveződött. Egyetemisták kezdtek fejlesztésekbe. Ma már Vilisics Vilmos vezetésével közúti járműveket alakítanak át elektromos autóvá. Az első már több mint 10 000 kilométeren és rengeteg teszten van túl.
Egyébként mit gondolsz, hogyan lehetne gyorsabbá tenni ezt az innovációs folyamatot? Tehát inkább pénzügyi, vagy inkább technológiai erőforrásokra lenne szükség?
Részünkről mindenképpen pénzügyi. Most gyakorlatilag a finanszírozásunk határán vagyunk. Tehát mindenképpen a kollégák, mérnökök alkalmazásával tudnánk gyorsabban haladni a fejlesztésekkel.
Magyarország a kutatásfejlesztésre fordított GDP arányosan 1% körüli összeg alapján a középmezőny alján mozog, és ebben nagy változás nem következett be az elmúlt másfél-két évtizedben sem. Az is tény, hogy sem a K+F finanszírozás, sem a kutatóintézeti rendszer nem épült újjá korszerűbb szerkezetben.
3 perc, 50 másodperc múlva befejeztük a verseny, egy helyadók lesztek itt.
Hát a jelenlegi állás szerint reméljük, hogy nem változik és dobogósak tudunk lenni.
Na, mi a helyzet?
Tök jó volt, csak így bárcsak ne vett volna így az eső.
Megkérdezzük, mi történik a hájgóiknál?
Belefél.
Lehet, hogy az eső így felborította a stratégia.
És bezavart nektek az eső?
Szerencsére nem befolyásolja most a futamat.
És mire számítotok? Lesztek dobogósok?
Az old idő ellenére úgy gondolom, hogy mindkét járművünk dobogós lesz.
Úgy tűnik, az autó és az autógyártás a kezdetektől mind a mai napig izgatja a magyar férfiak fantáziáját. Mellesleg megfigyelték, hogy egyik csapatban sem volt nő. A Széchenyi futamon indult autók jól illeszkednek az 50-es évek óta jelenlévő magyar mini autók sorába. Ahol pedig a legnagyobb autókat, pontosabban teherautókat gyártották Magyarországon, az egykori Rába művekben szintén kis autók készülnek, viszont nagyon erősek.
A feladatnak megfelelően Markó Renáta és Főző Zsolt Magyarország egyik legversenyképesebb exporttermékgyártóját keresik fel. Azt a vállalatot, amely a közvéleménykutatások alapján a legtöbb pályakezdő diplomás számára az álom munkahely.
Amint látjátok, itt vagyunk Magyarország nemzetgazdasági szempontjából egyik legfontosabb autógyárában, és eddig azt próbáltuk kideríteni, hogy amikor egy ilyen hatalmas nemzetközi cég, mint az Audi Magyarországra jön, akkor milyen szempontoknak próbál utána nézni.
Minden egyes telephelyi döntést átfogó hatástanulmány előz meg. Amikor annak idején az Audi Magyarországra érkezett, 93-ban, Európában több mint 180 lehetséges telephelyet vizsgált meg. Egy olyan kritériumrendszer áll rendelkezésre, amely aztán segít eldönteni, hogy melyik az az ipari telephely, ami az imént említett 180 közül a legkedvezőbb feltételeket adja ahhoz, hogy aztán egy új beruházást itt megvalósítsanak. A kritériumok következők: a politikai stabilitás, biztonság, jogalkotói biztonság, nagyon fontos a jó logisztikai összeköttetés.
Mennyire tartják fontosnak a szakképzett, illetve az olcsó munkaerő meglétét?
Hogyha képzett munkaerő nem áll rendelkezésre, akkor sajnos nem lehet megvalósítani a projektet, hiszen az emberi erőforrás, az emberi tényező az, amely a kulcsa gyakorlatilag mindennek.
Praktikusan rövid távon lehet, hogy be lehet vonzani a külföldi tőkét olcsó munkaerővel, de olcsó munkaerő mindig lesz, tehát hosszú távon ebből versenyképességet nem lehet csiholni, mert hosszú távon abból lehet, hogy a technológiai fejlődés gyors, és az azzal is jár, hogy az emberek drágák lesznek, de hát látjuk azt, hogy Németország, vagy akár Japánban, Svédországban semmi problémát nem okoz az, hogy az embereknek magas fizetésük van, mégis ez a három ország valószínűleg ma is a világ legversenyképesebb országa.
Az angolszász üzleti sajtó gyakran kezeli Dél-Szlovákiát és Észak-Magyarországot egy autóipari klaszterként. Mit gondol előre az Audi? Egyet tud-e ezzel érteni?
Lehet, hogy sokan így kezelik ezt a régiót. Én azonban azt mondanám, hogy az egész Közép-Kelet-Európa versenyképes pozícióban van, mind szlovákiai térségben, mind a Magyarországnak ezen a részén nagyon erősen jelen van az autóipar. És azt gondolom, hogy a fejlődésünknek köszönhetően még jobban növekedni fog ez az arány, ez a jelenlét a jövőben.
A klaszter tevékenysége, mivel regionális klaszterekről beszélünk, a helyi gazdaság erősségeire épül. Ezeket az erősségeket fejleszti. Hogyha ilyen együttműködő, regionálisan együttműködő szervezetek nagyobb számban léteznek mondjuk Magyarországon, akkor így a regionális fejlődés, illetve a vállalkozások fejlődése országos szinten is mérhetővé válik.
Miért jó Magyarországnak egy multinacionális vállalat?
Fejlődik itt a beszállítóipar, fejlődik a foglalkoztatóipar, a városra hatással van ennek a vállalatnak a jelenléte. Egy olyan tanintézményt is létrehoztunk, egy olyan tanszéket, ahol német nyelven mesterfokon folyik a képzés belső égésű motorok területén.
A vállalati és felsőoktatási szféra összekapcsolódásának jó példája az Audi és a Széchenyi István Egyetem együttműködése. Az egyetem ráadásul egy tudásmenedzsment központot is létrehozott, hogy támogassa a hallgatói és oktatói ötleteket, illetve segítse a külső vállalkozók megkeresését.
De ők a formulás studentesek.
Aha, és az pontosan micsoda?
Hát a Forma Student az egy felsőoktatási intézményeknek kiírt nemzetközi versenysorozat, arra hallgatóknak kell kifejleszteni, legyártani és versenyezni egy együléses, egyedi formula versenyautóval.
Wow.
hallgatóinkat igyekszünk már a kutatási tevékenység során bevonni, és arra ösztönözni, hogy ne csak kutassanak, hanem az ötleteiket, fejlesztéseiket valósítsák is meg. Erre szolgál valójában a Tudásmenedzsment Központ.
És ezt a motort ezt itt csináljátok?
Így van, itt fejlesztjük, itt tervezzük, és most már gyártásba engedjük le.
Szívesen megnézném, hogy ez hogy készül.
Az autógyár jóvoltából az egyetem olyan kísérleti és kutatási eszközökkel rendelkezik, amelyek Európában is egyedülállóak.
Az a különleges ebben a berendezésben, hogy egy R&D eszköz segítségével a motorokban üzemközben is mérhetjük az alkatrészek kopását. Ez a technológia Magyarországon jelenleg egyedülálló, de világviszonylatban is igen ritkának számít. Ebben a laborban gyakorlatilag összekapcsolódik az ipar és az oktatás. Az egyik fő feladatunk a kutatásfejlesztés, valamint maga az oktatás. De emellett a tanulókat megismertetjük az ipari gyakorlattal, hogy aztán még felkészültebbek legyenek.
És szerintetek miért jó, miért versenyképes ez a képzés?
Mert gyorsan meg tudunk gazdagodni, valójában azért, mert az ipar számára teljes mértékig tökéletes szakemberek leszünk, mind nyelv, mind a gyakorlat szempontjából.
Itt végzettek, gyakorlatilag pár hónapon belül el tudnak helyezkedni a helyi és a környező iparvállalatoknál.
És egy évben hány embert vesznek fel erre a képzésre?
Épp folyamonként 10-12 főt.
Akkor jól megválogatják őket.
Meg, akár nevezhetnénk elit képzésnek is.
Ó, ez tök jó.
Köszönjük szépen az egész napot.
Köszönjük a napot.
Örülök, hogy itt voltatok. Sok gazdag élménnyel mentek haza.
Abszolút, köszönjük.
Sziasztok.
Sziasztok. Tök jó fejek voltak, és nyitottak.
Lehet, hogy elkerülte a figyelmüket, ezért hadd emeljem ki, a képzés nyelve a német. Itt sokkal könnyebb a nemzetközi eredmények nyomon követése, a világgal való kommunikáció. És ha egy cég világszínvonalú laboratóriummal támogatja a közelében működő felsőoktatási intézményt, elképzelhető, hogy milyen minőségi követelményeket támaszt a magyarországi beszállítói egy sor kis és középvállalat felé.
Vannak, akik már a verseny elején kifáradnak, és vannak, akik erőgyűjtéssel kezdik. A magyar bor sikerének empirikus vizsgálatokkal történő alátámasztása nem lehet könnyű feladat. Gurzó Klára és Kovács László a gyakorlati tapasztalatokat megpróbálják az elméletbe is átültetni.
Na, kipihentetek tegnap estét?
Hú, még nem biztos, hogy teljesen. Én elég gyorsan kidőltem.
Vágod, hogy mindenki rozéfröccsöt iszik?
Hát nem tudom, erről nem tudok semmit, kérdezzünk meg egy borászt.
Jó.
Csopakon járunk egy 17 hektáros szőlőben, késő barokk présházzal és 200 éves pincével. A berendezés ultramodern, és aki mindezt uralja, Jásdi István közgazdász borász. A 90-es évek óta újjávarázsolta a csopaki szőlészetet és virágzó gazdaságot teremtett.
Mitől lehet az ön pincészete sikeres, és mitől lehetnek általában sikeresek a magyar pincészetek?
Csopak az történelmi borvidék, és ezeken a dőlőkön, ezeken a termőhelyeken mindig híres borok teremtek.
Ön milyen borokat termel?
Hát elsősorban persze olasz rizlinget, mert csopakon vagyunk, és ha olasz rizlinget, akkor azért inkább karakteres borokat, amiken felismerhető a csopaki jegy, és jó ivású borokat. Tehát az ember szívesen iszik bele a második, sőt harmadik pohárral is. Menjünk, kóstoljuk meg!
Jó.
Ez itt a présház, ládába születelünk, kiméletes préselés után interjedjük az egyszerű borokat.
mindenre van még szükség, hogy aztán a végén a fogyasztókhoz kerüljön, a polcokra kerüljön a palack.
A fogyasztók jó részét azért el lehet hozni a borvidékekre, hogyha a vendégek lejönnek a pincébe, ha megkóstolhatják helyben a borokat, és hogyha helyben vásárolhatnak. Ilyen kis pince, ez gyakorlatilag a fogyasztóinak tekintélyes részét személyesen ismeri. A mi boraink elsősorban éttermekbe, szállodákba, szaküzletekbe kerülnek. Ezt azért egy ilyen méretű pincészet közvetlenül nem tudja megoldani, tehát itt nagy kereskedőkre, országos marketingre van szükség.
És ön szerint ennek ehhez segítséget nyújthat, hogyha az összefogás és a szövetkezeteket egy klaszter formában tudnák megvalósítani a pincészetek?
Az olyan kisméretű pincészeteknél, mint a miénk, vagy nálunk kisebbek, vagy éppen csak nagyobbak, jó lenne, hogyha összefognának egy csomó kérdésben, így például palacbeszerzésben, dugóbeszerzésben, más feltételekkel tudnánk nyilvánvalóan tárgyalni a szállítókkal. Úgyhogy valami fajta klaszteresedésnek be kellene következni.
A ténylegesen működő sikeres klaszterek tevékenysége hagyományos iparágaktól a csúcstechnológiai ágazatokig mindenféle tevékenységet tartalmaz, tehát az élelmiszeripar, a textilipar, a fémfeldolgozóipar nem egy sikeresen tartósan működő klaszter alaptevékenysége.
Az ország egy másik táján, a Villányi borvidéken a klaszteresedés már megvalósulni látszik. Schmidt Győző, a dél-dunántúli borklaszter elnöke egy éve fogta össze a környékbeli borászokat, de az út nagy része, amit még meg kell tenniük, hátra van.
Tulajdonképpen az volt a célunk, hogy egy minél szélesebb összefogással itt a dél-dunántúlon létrehozzunk egy olyan csapatot, aki hajlandó együtt gondolkodni, együtt tenni azért, hogy a régió borturizmusa egy kicsit fellendüljön. Igyekszünk közösen megjelenni különböző turisztikai rendezvényeken. A másik, amit most kívánunk elkezdeni, ez egy internetes bolt lesz, ahol közösen fogjuk árulni a borainkat.
És önök kaptak valamilyen állami támogatást a klaszter megalakulásához, vagy önerőből hozták létre?
Annak idején volt egy regionális pályázat, amire pályáztunk, és szerencsésen nyertünk is. Ebből sikerült a klasztert megalakítanunk. Ez 3 évre szól, tehát tulajdonképpen még 2 évünk van. Ez alatt a 2 év alatt kell eljutnunk oda, hogy utána egy fenntartható fejlődést tudjunk produkálni. Minden tagunk rendelkezik palackozóval. És nem is vagyok benne biztos, hogy mindenkinek szüksége van arra, hogy egy palackozót megvegyen, egész évben ott álljon, és az év folyamán használja mondjuk 3 hetet. Veszünk egy mobil palackozót, legalábbis ez szerepel a terveink között még, amit minden tagnak utána oda tudunk adni, hogy használja.
Lassan körvonalazódik a kép. Hiába az utóbbi évek sikeres fellendülése a borászatban, a felívelés csak akkor folytatódhat, ha a résztvevők összeállnak, a költségeket megosztják és együttesen lépnek ki az egyre erősödő piacra. Így lehetnek a kicsik is nagyok.
Milyen közös tevékenységet végeztek mondjuk amiatt, hogy, hogyha közösen csináltok valamit összefogással, akkor az alacsonyabb költséget jelent, hogy ilyen jellegű együttműködés van köztetek?
Tehát ami nagyon fontos a borászatban szerintem, az a marketing. Tehát fontos elsősorban, hogy az ember jó bort készítsen, fontos, hogy legyen egy dizájnja a maga a borászatnak, illetve a palasznak, de nagyon fontos a marketing, mert anélkül az emberek, a borkedvelő emberek nem fogják megismerni a kisebb pincészeteknek a borait.
Tehát a klaszterek lényege az együttműködés. Együttműködni azonban csak olyan szereplők tudnak, akik bizalmi viszonyban vannak egymással. A válság után Magyarországon és világszerte ez a bizalmi tőke megcsappant. Többek között ennek a helyreállítását is kell, hogy szolgálja a klaszter.
Öt feladat, 5 csapat, 10 diák.
közgazdaságtan hallgató egyetemisták próbálták kideríteni, melyek a versenyképesség legfontosabb jellemzői és feltételei a gazdaságban. Jártak a nagycsarnokban egy hentesnél, voltak hétvégi művészeti piacon, felkeresték az egyik legjelentősebb hazai ipari létesítményt, részt vettek egy innovációs autóversenyen, és végül a pohár fenekére néztek, hogy versenyképes-e a borunk. Eljött az igazság órája. A Minden Tudás Egyeteme előadója, Csikán Attila professzor értékeli tanítványai teljesítményét, lezárva ezzel a versenyképességről folyó szakkollégiumi versenyt is.
Újra a Rajkban vagyunk. Összegyűltek a kollégisták, hogy Csikán professzor iránymutatása alapján szavazataikkal értékeljék társaik munkáját.
Most hát megnéztük a filmeket, amiket készítettetek. Én örömmel állapítom meg, hogy tényleg sikerült azt hiszem a feladatot teljesíteni egyenként is, mindenki a sajátját, meg úgy együttesen is. Hiszen ugye az volt a feladat, amit annak idején megbeszéltünk, hogy mutassuk meg azt, hogy a versenyképesség az nem egy misztikus fogalom, hanem nagyon is hétköznapi cselekvéseken keresztül valósul meg, és meg lehet mondani, hogy hogyan lehet elérni. És megmutattátok egy csomó emberrel való beszélgetésen keresztül, hogy milyen sok embernek az együttműködésével, mennyi személyes ráfigyeléssel, milyen sok szaktudással, együttműködéssel, egymás iránti bizalommal lehet ezt a versenyképességet megvalósítani. Úgyhogy én összességében azt gondolom, hogy ez jól sikerült vállalkozás volt mind az öt csapat részéről. Hogyha összefoglaló, egy-két mondattal szeretném a filmeknek a tanulságait elmondani. Ez valójában három dolog kell, hogy nemzeti versenyképesség lehessen. Egyrészt a vállalkozóknak, a vállalkozásoknak a saját működése, a másik az, hogy ezek hálózatba tudjanak szerveződni, és a harmadik pedig egy olyan gazdaság irányítás, amelyik ehhez megfelelő környezetet jelent. Úgyhogy én köszönöm nektek a munkátokat, és hát akkor most szavazzunk arról, hogy melyik csoport lett az első, második, harmadik, de szeretném hangsúlyozni, hogy bármi is lesz az eredmény, én elégedett vagyok a munkátokkal.
Természetesen, ha már versenyképesség, akkor legyen verseny, hiszen az életben is mindennek tétje van. Ezt a tétet a Minden Tudás Egyeteme azzal emeli, hogy pénzutalmat kapnak a csapatok teljesítményük függvényében.
Na hát ez nagyon jó, mert a győztes az megvan, de holt versenyben a második helyen. Akkor most még egy szavazást csinálunk. Az első, lehet szavazni az elsőre, a négyesre és az ötösre. 1, 2, 3, megvan? Tehát akkor a hármas csapat, Ákos és Miki nyerték az első díjat.
Gratulálok!
Kapsz egy halompénzt vele. Tessék! A ötös csapat, vagyis a borászok. Kaptátok a második díjat. És a holtversenyben a harmadik helyen a másik három csapat. Úgyhogy mindenkinek, minden csapat képviselőjének átadok egy. És ki volt a harmadik? Vanda, ki volt. Úgyhogy mindenkinek gratulálok, és tovább minden jó. Éljen a verseny és a versenyképes.
Ezek után kíváncsi lettem, hogy én mennyire lehetek versenyképes a televíziós piacon. Nos, minden adásban megújulok, részese vagyok az állandó innovációnak, kerülöm a korrupciót, kutatok és fejlesztek, egy életen át tanulok. Számolgassunk csak, 16 előadás, 16 kerekasztal beszélgetés, 16 film. Na mit szólnak?
A Minden Tudás Egyeteme 2002-ben a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Telekom közös vállalkozásaként jött létre. A nagy sikerű sorozat folytatását az Európai Gazdasági Térség és a Norvég alaptámogatása tette lehetővé. A műsor szakmai partnerei Origo ZRT, Magyar Televízió, Duna Televízió, Magyar Rádió.